Istenedi olvasom, Lukács evangéliumának 24. részéből, az 1-től a 14. verséhez. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elengedítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megvérülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élők? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadni. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja Mária és más velük élő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek.
Krisztus, áldunk téged, aki feltámadtál, aki valóban feltámadtál, és feltámadásoddal legyőzted a halált. Legyőzted a gonosz hatalmát felettünk. Legyőzted a halálnak a végzetes erejét. Legyőzted a bűnnek az uralmát, és a gonosz világához láncoló hatalmát. Haláloddal és feltámadásoddal utat nyitottál, hogy az Atya gyermekeivé legyünk. Jézus, köszönjük, hogy ezt a te szereteted végezte el. A te szereteted áldozata, te halálod, és a te győzelmed megvallása, a te feltámadásod. És most így borulunk le előtted, akik lelki szemeinkkel látni kívánjuk, látni szeretnénk ezt a győzelmet, hogy akár mi is vesz körül, úgy a hétköznapi életünkben, gondolatainkban, szívünkben, add azt a kegyelmet, hogy megnyíljanak lelki szemeink, és lássuk azt a dicsőséget, ahogy a menny ünnepel téged, a feltámadott királyt, az Urat, aki előtt minden térd meghajlik. És Urunk, amikor megnyílik a szemünk, akkor azt is látjuk, hogy valóban mennyire méltatlanok vagyunk, és mennyire gyarlók vagyunk, és nem léphetünk be a te szentséged dicsőségével, csak egy laza mozdulattal, hanem a te megtisztító kegyelmedre van szükségünk. Így kérjük most, hogy szent lelkeddel vezesd a mi bűnvallóimánkat. Helyezd szívünkre a mi bűneink súlyát, mert nem akarjuk, hogy ezek elválasszanak tőled, hogy megterheljenek és bemocskoljanak. Kérünk, tisztíts meg bennünket. Tisztíts meg mindentől, ami a sötétség uralmának a hatalma alatt történt, amiben nem neked engedtünk, hanem a világ fejedelmének. Bocsásd meg azokat a gondolatainkat, önzésünket, haragtartásunkat, megbékélni nem akarásunkat, kemény szavainkat, hamis szavainkat, azokat a szavainkat, amikkel másoknak ártottunk. Bocsásd meg a tehetetlenségünket, amikor te indítottál, de nem indultunk, mert valami lehúzott. Bocsásd meg azokat a tetteinket, amivel ártottunk másoknak. Urunk, bocsásd meg, hogy bár szeretnénk, és mégis sokszor bántunk, fájdalmat okozunk, sebeket hagyunk magunk körül. Urunk, kérünk, hogy tisztíts meg, és add a te erődet, a feltámadás erejét, hogy szűjjön bennünket újjá, és a te kegyelmed hozza ki bennünk a változást, hogy megújulva folytassuk a te követésedet, bűntől, szennytől megtisztulva, a te gyermekeidként, a mi életünket. Így kérünk, hogy jöjj, áldj meg bennünket, és hallgass meg csendben elmondott imánkat. Köszönjük, Atyánk, hogy aki bűnt nem ismert, azt tetted bűnné értünk, hogy nekünk megváltást, szabadulást és békességet hozzon. Légy áldott a te kegyelmedért. Amen.
Istenek igéjét a 49. Zsoltárból olvasom. A karmesternek, Kóra fiainak zsoltára. Halljátok ezt mind, ti népek, figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. De a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz is házában. Úgysem vihet magával semmit, ha meghal, nem követi kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora, mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. A zsoltáros egy talányt ad elő. Egy titokról, egy rejtékről szól, egy rejtéről beszél, sőt, énekel, azt mondja, hárfa kísérettel adja mindezt elő. Ez a rejtély vagy rejtvény az élet rejtélye. És ezért a zsoltáros azt mondja, hogy mindenkit érint. Halljátok ezt, mint ti népek, figyeljen a világ minden lakója. Ebben a kérdésben azt mondja, nincs különbség ember és ember között. Megszólítja a kisembert, ő közembernek nevezi, és az előkelőt, a szegényt és a gazdagot, megszólítja a szenvedélybeteget és a lelkeset, mert ő előtte mindenki ugyanolyan. Bölcsességet ígér annak, aki őt hallgatja, és gondolkodásra hívja az értelmest. Húsvét reggelén járjuk körül a nagy titkot. Tekintsünk bele az élet rejtélyébe, és gondolkodjunk el azon, ami igazán számít. A zsoltáros, ez a bölcs, mindezt nem önmagáért teszi, nem a maga kedvtelésére, nem üres filozófálgatás okán. A kérdés, amit felvet, húsba vágó, mert gyakran válik kegyetlenné és kétségbeejtővé számunkra a tapasztalat, hogy az élet igazságtalan. És minél igazságtalanabbnak látjuk az életet, annál könnyebben vetjük el a bizalmat egy igazságos Istenben. És minél inkább kivesz belőlünk a remény és a bizalom az Úrban, annál inkább magunkra maradunk. És minél inkább magunkra maradunk a keserves meggyőződéssel, hogy az élet igazságtalan, annál mélyebbre süllyedünk ebben. Hogy végül először érzelmileg, lelkileg, majd testileg is remény nélkül veszünk el. Lássuk hát, hogy mit tanít ez a bölcs az élet rejtélyéről. Először gondoljuk meg, hogy mi a mi bajunk igazán az igazságtalansággal. Majd gondoljuk meg, hogy hova vezet a gazdagság, és végül higgyük el, hogy Jézus az, aki megvált. Mi a bajod az igazságtalansággal? A Zsoltáros így adja elénk az igazságtalanság megtapasztalását. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekednek? Az élet rejtélye, hogy igazságtalan. Az előkelők és a hatalmasok gazdagodnak, mondja, mások meg rakosgatják a filléreiket. A gazdagok biztonságban tudják magukat, sokukat még a törvény sem éri el, különösen amikor ők vannak a törvényhozói és végrehajtói hatalom élén, az egyszerűek pedig kiszolgáltatottak, mondja el mindenkor minden tapasztalatát a bölcs. Egyesek korruptak, becstelenek, alattomosok, és mégis sikeresek és gazdagok. Mások esetleg megpróbálnak igazak és hűségesek maradni, becsületesek, és közben felkopik az állam. És még ha naponta nyilvánossá is lesz egy újabb korrupciós ügy, miközben egyesek börtönbüntetésre ítéltetnek, mégis úgy tűnik, hogy hát ez mind csak a jéghegy csúcsa, és úgysem lesz igazság, az élet igazságtalan. És ez nem pusztán politikai kérdés. Hogy végül kik kerülnek a börtönbe a lopásért, és kik nem. Ez sokkal súlyosabb kérdés nekünk ennél. Mert ez morális kérdés. Mert az a kérdés vetődik fel, hogy van-e igazság? És abban a pillanatban annak az embernek, aki Istennel él, vagy Istent keresi, ez egy teológiai kérdés, ez egy Isten probléma. Igazságos-e Isten? Ha ilyen igazságtalan az élet. Hol van Isten? És ez a teológiai kérdés, ez egészen személyes, egzisztenciális kérdésé lesz, még húsvét reggelén is. Akkor hogyan éljek? Akkor mit keressek? Akkor hogyan érdemes és hogyan lehet élni ebben a világban? A Zsoltárban megszólaló bölcs azonban tovább megy ennél, és rámutat az e kérdések mögött húzódó alapvető életérzésre, a félelemre. Ezzel kezdi, ő azt mondja, miért féljek, ha ez így is van, ahogy van? Amikor a gazdagok lenézik és megvetik a szegényt, amikor visszaélnek hatalmukkal, amikor nekik mindent lehet, de a többieknek semmit, amikor az ő oldalukon van a törvény, mondja a Zsoltáros, mondja a bölcs, azaz a gonosz napokon, így nevezi ezeket az időket, a gonosz napokon, akkor az egyszerű ember fél. És talán ma nem a félelem az első, amit felismersz magadban válaszként arra, ami körülöttünk történik. Mert előbb vagyunk felháborodottak, és előbb vagyunk haragosak. De nézd meg, hogy mi van az igazságtalanság és a felháborodás mögött. Vajon nem jelenik-e meg mindezekkel együtt az irigység? Nekem miért nem adatik meg ugyanaz? Én mikor fogom ugyanannyira vinni? És amikor felháborodsz, nincs-e jelen meg benned a kétségbeesés? Én hogyan fogok ebben a világban egyről a kettőre jutni? És valahol a szíved mélyen nem ugyanolyan akarsz lenni, mint azok, akiket ugyanakkor megvetsz, mondván, hogy ők lopnak. És nem mész-e te is bele mindenféle stiklibe, hiszen hogyha szétlopják az országot, akkor valami neked is jár. Nem igaz, amit a Zsoltáros mond? Hogy sokszor a félelem mozgatja az embert. Én úgy látom, hogy igen. Vajon nem a gazdagság iránti hiába való vágyódás miatt verted magad olyan hitelekbe, amelyek miatt ma félsz és rettegsz? A bölcs, aki mindenkihez szól, arra hív, hogy gondolkozz el. Gondolkozz el mélyebben azon, hogy mi a te bajod az igazságtalansággal. Hogy mi van a felháborodás mögött. Hogy valóban az igazságtalanság az a bajod és az fáj, vagy csak annyi fáj, hogy nem te vagy a másik oldalon. Hogy őszintén mi a baj? Az a baj, hogy mások sokat lopnak, vagy az a baj, hogy a lopás akár mekkora és akármilyen értékű is, önmagában rossz. Mi az igazi baj? Mi az, ami téged igazán felháborít? Azt, hogy önmagában rossznak tartod, ami történik, vagy csak az, hogy na ez már túl sok, és te nem ott vagy. Ne ragadjunk le ott, hogy jogosan, mert jogosan háborgunk, hanem vizsgáljuk meg, hogy közben mi irányít minket. Mert ide kapcsolódik a kérdés. Hogyan akarsz élni? Mit gondolsz életről, vagyonról, igazságról, és látjuk Istenről? Mert ez Isten kérdésé lesz. Ahhoz, hogy az élet rejtélyével, amit elénk ad a bölcs, szembenézhessünk ezeket, meg kell vizsgálnunk. Ez az első. Vizsgáld meg, gondold meg, mi a bajod az igazságtalansággal? Igazából, mi a bajod önmagaddal? Aztán a bölcs folytatja, és másodszor arra hív, hogy gondold meg, hogy hova is vezet a gazdagság, és hogy mi szerezhető meg a gazdagsággal. A gazdagság, láttuk, könnyen válik elnyomóvá egyik oldalról, és közben kétségbeesésbe, félelembe kerget a másik oldalon. A kérdés nekünk az, hogyan léphetünk ki a szívünket fogságba ejtő hatalma alól? Hogyan lehetünk hálásak? Hogyan lehetek szabadok? Hogyan élhetünk egy hálás, elégedett és szabad életet, miközben az élet tele van igazságtalansággal? Hogyan érkezhetünk el, és hogyan maradhatunk meg az Isten iránti teljes bizalomban, amikor gonosz napok vesznek körül, amikor gonosz időket élünk? A bölcs válaszol ezekre, először arra hív, hogy gondold meg, a gazdagság nem vált meg. Így írja, hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Hiába, hogy bízik a vagyonban, hiába, hogy nagy gazdagsággal dicsekszik, hiába, hogy jól megy a sora és irigylik, hiába, hogy úszómedencé és villát épít, hiába, hogy Zanzibárba jár nyaralni, hiába, hogy Ciprusra menti, és ott fialtatja a pénzeit, és ez csak a felszín, mert el se tudom mondani, hogy mi mindent csinálnak emberek. Hiába, hogy magabiztosságában még a feleségét is lecseréli. Azt mondja Zsoltáros, mégsem válthatja meg önmagát. Persze erre azt mondod, hogy nem is akarja. Erre azt mondja a mai ember, hogy az élet nem erről szól. Mi az, hogy megváltás? Kit érdekel Isten? Nem erről van szó. Itt hús-vér valóságról, pénzről, megfogható dolgokról van szó. Mi köze ennek a megváltáshoz? És kit érdekel a megváltás, amikor az élet igazságtalansága az, hogy ami körülvesz minket? De higgyétek el, hogy amit a Zsoltáros az ő korában a megváltás szóval ír körül, az ma ugyanúgy jelen van, csak egy nem vallásos világban, nem vallásos módon fogalmazzuk meg. Mert az élet rejtélyét soha senki nem fogja gazdagsággal megoldani és megszerezni. És miközben ezt nagyon jól tudjuk, mégsem tudjuk. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy hát persze, pénzen nem vásárolható semmiféle megoldás az élet nagy kérdéseire. De közben mégis pénzre vágyunk. Elméletben mindannyian megszavaznánk ma. Pénzen nem lehet boldogságot venni, pénzen nem lehet életet venni, pénzen nem lehet megoldani az öregedés problémáját, Pénzen nem lehet egészséget, fiatalságot venni. Pénzen nem lehet halhatatlanságot venni. Pénzen nem lehet szeretett kapcsolatokat venni. Pénzen nem lehet biztonságot venni, márpedig az élet mindezekről szól. És ha megkérdezném, lehet ezt venni pénzen? Mindannyian azt mondanátok, nem, nem lehet. Elfben tudjuk. De milyen álmaid vannak? Milyen céljaid vannak? Milyen értékek szerint éled az életedet? Mibe fekteted bele az idődet? Miről gondolkodik a képzeleted? Gyakorlatilag azt csináljuk, mintha a pénzen meg lehetne vásárolni, és meg lehetne váltani az életet. És közben mindenki azt mondja, hogy nem, 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 nem lehet, közben mindenki úgy él, hogy mintha lehetne. Mert az irdatlanul gazdag, ugyanúgy, mint az átlagember, ugye nagyon szegény, valójában azt gondolja, nem gondolja, de úgy él, mintha. Tehát úgy élünk, nem gondoljuk, de úgy élünk, mintha az élet tartalmas és jelentéses teljes dolgát, voltát megvásárolhatnánk élménnyel, életszínvonallal. Mintha az életet megvehetnénk, mintha a biztonságot megvehetnénk, mintha az, ami lényeges, jöhetne a vagyomból. És mindez arról szól, hogy amit a vallásos társadalmakban megváltásnak hívtak, azt a mai világban az ember úgy véli, nem gondolja, nem vallja meg, de úgy cselekszik, a szerint él, mintha megvehetné. A rossz hír, mondja a bölcs, hogy ez teljesen eltévesztett gondolkodás, hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Vagy így folytatja, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla. Jó hír, mintha létezne váltság, de nem megvásárolt. A bölcs tehát először arra hív, hogy gondold meg, hogy mi szerezhető meg pénzzel. Gondold meg, hogy az élet rejtélyének megoldása, az élet váltsága nem megvásárolható. Mert ha meggondolod, akkor eljutsz oda, hogy nem kell, hogy a pénz határozzon meg. És ezért így kezdi ezt a gondolatot a zsoltáros. Miért féljek a gonosz napokon? Miért essek kétségbe? Miért pusztítson el a gyűlölet irántuk? Miért? Semmi nem vásárolható meg, ami a lényeg. De aztán meghív a bölcs egy másik meggondolásra is. Gondold meg, hogy mi lesz a végük, mi lesz a gazdagok vége, de nem csak a gazdagok vége, hanem a szegények vége. De nem csak a szegények vége, még a bölcsek vége is, mondja. Valójában minden nép, a világ minden lakója vége. Mi is lesz? Meghalnak a bölcsek, a bolond és az ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket, más szóval országokat neveznek el róluk, de a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. A gazdag azt mondja, nem, hogy nem váltja meg az életét, de ugyanúgy elpusztul, mint a szegény. Mint az állat. A gazdag nemhogy nem váltja meg az életét, de ugyanúgy elpusztul, nem mint a szegény. Gazdag, szegény, bölcs és bolond együtt, mint az állat. Nincs különbség. Szenvedélybeteg? Előkelő polgár? Nincs különbség. Ugyanúgy elpusztul egyik, mint a másik, mint az állat. Gondold meg! Azt mondja, gondold meg! Az állat olyan élőlény, aki nem gyűjt vagyont, nem bízik a pénzben, nem dicsekszik arannyal, ezüsttel, luxussal, még csak ruhát sem hord, azaz mezítelem, nem szembesül az élet rejtélyével, az igazságtalanság nagy problémájával, nem szembesül a váltság titkával és lehetetlenségével, és mégis az ember Amikor elpusztul, ugyanúgy pusztul el, mint az állat. Gondold meg! Elnézést. De erről van szó. És én szeretném, hogy gondolkoznánk ma. Gondold meg, hogy közted és a kutyát között ebben a kérdésben nincs különbség, hiszen hiába minden, amit felhalmozunk, megszerzünk, elvégzünk, átélünk, elérünk, a végén ugyanúgy a semmivel és a semmibe megyünk. A híres kutyákra is emlékeznek, persze, de hogy ez nekünk mit segít, azt nem tudom. A kutya nem gyűjtött kincset, és nem is visz kincset, a gazdag gyűjtött kincset, de ő sem visz kincset. Ennyi a különbség. Mit ér hát mindez? És a gazdagság, vagy a pénz által minden megszerzett élmény, eredmény, a halál úgyis semmissé teszi, mondja. Gondold meg, folytatja, hogy mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz pásztoruk, alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Hát szerintem ennél megrázóbbat, őszintén is felháborgatóbbat nehéz mondani, de a bölcs mondja, mert azt akarja, hogy szabaduljunk már ki végre az igazságtalanság feletti megkeseredettségből, szabaduljunk már ki végre a gazdagság miatti félelemből, szabaduljunk ki már végre az evilági tapasztalatok miatti hitetlenségből. És ezért beviszi az utolsó ütést, mert ez olyan. Azt mondja, olyanok leszünk a holtak hazájában, mint a juhok, akiket a halál pásztorol. Gondold el a képet. Mint a juhok, akiket a halál pásztorol. Korlátolt és szelid állatkák, egyik olyan, mint a másik, nincs különbség. Ránézünk a juhokra, nem látjuk, hogy melyik a gazdag, melyik a szegény, melyik az okos, melyik nem, melyik az erős. Még azt se látjuk. Mind ugyanolyan. Mind ugyanolyan. Akiket egy kegyetlen rabtartó irányít, és nem gazdag rétekre és hűs legelőkre vezetgeti őket. Halálpásztor vezeti őket körbe-körbe a holtak hazájában, mint alaptalan, hajléktalan árnyék lényeket. Lehet, hogy most haragszol rám, hogy ezeket mondom, bár én csak felolvastam a Bibliát. De gondold meg, hogy igaz-e, amit mond? Ne azt gondold meg, hogy mennyire haragszol, hogy húsvét reggel valaki ilyennel bosszant, hanem azt gondold meg, hogy igaz-e, amit a zsoltáros mond? Van-e benne bölcsesség? Ne fordítsuk el a fülünket a bölcs szavaitól, mert a tanítása nem fog nekünk ártani, még ha össze is zavar minket. De ártani nem fog. És nagyon jól tudom, hogy nem akarjuk meggondolni, és nem érdekel minket. De a bölcs értünk és miattunk szól. Értünk szorít minket a sarokba. Igaza van? Mert azt akarja, hogy a meggondolásod nyomán máshogy tekints gazdagságra és szegénységre, igazságra és igazságtalanságra, lopásra és becsületre. Azt akarja, légy értelmes, és ne légy bolond. Mindeddig, ameddig mostanáig, amit elmondott a bölcs, eddig a saját eszed alapján, a saját józan eszünk alapján eljuthatunk. Ebbe mindenki, aki belegondol a valóságba, eddig a pontig, a saját értelme, belátása és józan esze alapján eljuthatunk, ha csak nem kábított el teljesen az a csillogás-villogás, ami körülvesz. Ugyanakkor, ami itt következik, és amit ezután mond, az túl van minden megfontoláson, minden bölcsességem. De jól figyelj, mert ez a lényeg. A fenti kiózanító sorok után így szól a bölcs. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Egyetlen mondat. Hogy utána majd ott folytassa, ahol abba hagyta, ne törődj tehát azzal, ha valaki meggazdagszik. Hát miért törődnél vele, ha belátod, hogy úgyse hova vele? Ne törődj vele. Légy szabad. Légy hálásan. Légy elégedett. De egy mondat. Ez az egyetlen mondat, ez felháborító. Hát mit képzel ez az ember? Miután felkavar, miután elbizonytalanít, miután megháborgat a meggondolásaival, és még igaza is van? utána mit gondol magáról, hogy ő ránézve mindez nem igaz? Igen, tudjuk, igaza van, józan észre belátható egyetemes igazságot beszélt el eddig. De mi ez a bizonyosság? Mi ez az arrogancia, hogy magát egyszer csak kiveszi az előbbiek érvénye alól, és azt mondja, hogy de Isten engem kivált a holtak hazájából. Mit képzel ez az ember, aki előbb pofonvágott azzal, hogy mindenki, szegény és gazdag, bolond és bölcs, ő maga. Mindennyian olyanok lesztek, azt mondta, mint a juhok, akiket a halál országában a halál pásztorolgat. És igaza van, csak egyszer csak azt mondja, hogy de engem Isten kivált a holtak hazájából. Mi ez a gőgös magabiztosság? Mi ez az elitizmus? Különbnek tartja magát, mint mások? Mi ez, ha nem vakhit, mondhatod? Honnan veszi, amit mond? Mi alapján állítja? Jobbnak tartja magát, mint a többiek? Többnek tartja magát ez az ember másoknál? Jogos a felháborodás. De a tény nem változik meg, akárhogy küszködünk ezekkel a gondolatokkal. A bölcs, aki eddig a józanészre hivatkozva szembesített a gazdagság hiába valóságával és a halál kikerülhetetlen és pusztító voltával, egyszer csak megvallja a hitét. Hitvallásának sem előzménye, sem utóélete a Zsoltárban. Semmi bölcsesség, semmi magyarázat, semmi érv, hogy ő miért gondolja ezt, hogy őt Isten kiváltja a halálból, kihozza a holtok hazájából. Mi ez? Arrogancia? Vagy bizalom? Vakhit, tudatlanság? Nem bírta elviselni saját szavainak a súlyát, hát inkább belemenekült valami illúzióba? Vagy élő reménység? Hatalmas szabadság? Ez a bölcs nem kétségbe esik, nem is a sztoikus belenyugvás útját keresi, nem is azt mondja, hogy ha már így van, akkor élvezzünk minél többet, nem buddhista módon próbál elszakadni az élet minden szenvedélyétől és az élet iránti kötődéstől, nem. Hanem egyszerűen, mondjuk így, szemtelen módon megvallja nekünk a hitét. Isten engem kivált a holtak hazájába. Na ez az élet rejtélye. Ezt fejtsük meg. Bolond vagy bölcs? Megtévedt, vagy ismeri az igazságot? Azért nincs semmi magyarázat, mert a hit ajándék. Isten ajándékaként megszületik a szívben. Nem meggondolás, nem meggyőzés, nem magyarázkodás gyümölcse. Rejtély. De azt látjuk, hogy ebben a rejtélyben, ebben a titokban, amit ez az ember el tud mondani, olyan szabadság van, olyan bizalom van, olyan meggyőződés van, bárcsak a miénk lenne. Mondom. Mégis van a Zsoltárban egy mozzanat, amiben felsejlik valami ebből a hitből. Amikor azt mondta, olyan drága az élet váltsága, hogy le kell tenni róla. A gazdagnak, vagy annak, aki megvásárolni gondolja. Amivel azt mondta, hogy kell lenni váltságnak, de csak olyan váltság létezik, ami túlmutat a mi lehetőségeinken. Le kell tenni róla. Olyan drága az élet váltsága, az élet megoldása, hogy nem tudjuk megvenni, hogy nincs itt ebben a világban, hogy nem tudjuk elérni se bölcsességgel, se pénzzel, se hatalommal, semmivel. Túlmutat rajtunk. Túl van az emberen, túl van ezen a világon, túl van ennek a világnak minden lehetőségén, mondja. És akkor húsvét hajnalban felszólal az ige. Na de hát miért keresitek a holtak közt az élőt? Miért keresitek a holtak közt az élőt? Az élet rejtélyének a megoldása nem a világ keretei között van. A váltság nem a mi hatalmunkban van. Drága, elérhetetlenül drága, de létezik. A mi bölcsünk soha nem hallotta a történetét, milyen rejtély, mégis részesült a kegyelmében. Mert az élet váltsága Jézus Krisztusban megjelent. Mert Isten emberré lett. Azért lett emberré, hogy az élet váltságát életünk középén szerezze meg. Azért lett Isten emberré Jézus Krisztusban, hogy az ember bűnéért emberként tegyen eleget, hogy megváltsa. Azért halt meg a kereszten az emberré lett Isten, hogy Isten ítéletének súlyát a bűn miatt az ő maga halálában elhordozza. Azért, hogy bennünket halála árán a drága váltsággal megvásároljon magáénak. Azért, hogy megvásárolt legyél, és ne olyan, aki örökkön, örökké csak vásárolni akar. Pénzen vásárolni megoldást az életre. Mennyivel jobb megvásároltnak, megváltottnak lenni, mint örökös vásárolnak, aki mindig csak keres, 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 hogy megvegye, amit nem vehet meg, de nincs más lehetőség. Azért tette ezt, hogy megváltott légy, és ne olyan, aki a megváltást pénzben, e világi lehetőségekben keresett. Azért tette ezt, hogy ne ott végezd, ahova a bölcs a józanész alapján elvezetett, és ahova minden gondolkodó ember, ha őszinte eljut. Juhok a halál által pásztorolva a halál országába. Ezért jött el Jézus. Ezért halt meg. De a harmadik napon feltámadt. Ki hiszi? Magyaráznom meg? Nem tudom megmagyarázni. Bizonyítsam be? Nem tudom bebizonyítani. De meghirdetni meg tudunk. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És ahhoz, hogy ezt együtt megvalljuk, valami benned a kétkedőben megváltozik. Ha ma a józanész alapján eljutottál oda, hogy a gazdagság nem vált meg, hogy életet és igazi életet nem tudsz vásárolni, akkor halljad az örömért. Krisztus feltámad. Krisztus feltámad. És ahogy hallod az örömhírt, és amint válaszolsz rá, szétárad a bensődben a húsvét nagy titka, az élet igazi rejtélye, az evangélium nagy és dicsőséges öröme, a húsvéti hét bizonyossága. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni.
Jézus, áldunk téged azért, mert van váltság ebben az életben, ami, hogyha csak az emberi dimenziójában szemléljük, akkor olyan hiába való. És valóban mindannyian elmegyünk egyszer belőle. De a Zsoltár íróval együtt megvallhatjuk, hogy mi hozzád megyünk. Hogy te váltasz ki bennünket a sírból. És köszönjük, hogy ennek a kegyelemnek, és ennek a szeretetnek, a közösségét élhettük most meg az úrvacsorai közösségben. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük megtisztító kegyelmedet. Köszönjük szent lelkedet, aki által új életet indítottál bennünk. Köszönjük szent lelkedet, akivel bennünk és velünk maradsz, amikor kilépünk a templom ajtaján, és folytatjuk az életet a családban, a munkahelyen, a közösségekben, ahova helyeztél bennünket. Urunk, add, hogy ez a hozzád fordulásunk, hozzád ragaszkodásunk őszinte legyen. Vezess bennünket ezen az úton, amin elindultunk veled. Rád van szükségünk. arra a más dimenzióra, amit emberi értelemmel felfogni nem lehet, amit megmagyarázni, igazolni és bizonyítani nem lehet, de amit abból kapunk, akkor, amikor megvalljuk, hogy Jézus Krisztus Úr, aki meghalt, de feltámadt a halálból. Köszönjük, hogy megvallhatjuk ezt a hatalmas igazságot. És Urunk, így kérünk most azokért, akik gyászban vannak, akik a közelmúltban, vagy a régmúltban, de még mindig fájó módon tapasztalták, hogy a halál elvitte szerettüket mellőlük. Urunk, erősítsd az ő szívüket, adj nekik vigasztalást, és a te jelenléted emelje fel a tekintetüket, hogy lássanak téged, akiben van folytatás. Urunk, kérünk azokért, akik betegek, érintsd meg a te gyógyító kegyelmeddel a betegeket. Hadd tapasztaljuk meg azt, hogy Jézus Krisztus a feltámadott győztes Úr, Úr nem csak a halál és a bűn, de a betegségek felett is. Hozz megkönnyebbülést és hozz gyógyulást. És könyörgünk azokért, akik nagyon súlyos anyagi gondokkal küzdenek, akik számlákat nem tudnak befizetni, akik nem tudtak ma ünnepi asztalt teríteni. Urunk, kérünk, könyörülj rajtuk, és hozz szabadulást a szűkös anyagi helyzetben. Adj megoldásokat, és taníts bennünket testvéri szeretettel egymás mellé állni, hogy ne legyen közöttünk szűkölködő és nélkülöző. Urunk, köszönjük, hogy a te közösségedbe hívtál el bennünket, és így árasztottad ki ránk a te szent lelkedet. Taníts bennünket téged követni, veled járni. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg minket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.